testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk, és keresi a mi szívünket ezen az ünnepi Isten tiszteleten, mely megtalálható az előbb felolvasott szakaszban, a Bírák könyvének 16. részében, a 16-tól a 20. versig eképpen. Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki. Borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött és hívatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente. Most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, hivatott egy embert, és levágott 7 hajszűrtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. Ezt mondta Delila, jönnek a filiszteusok Sámson. Ő felébredt álmából, de azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam, mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. Ez a történet tulajdonképpen arról szól, hogy egy ember, akit Isten valami nagy dologra hívott el, valami nagy dolgot akart vele cselekedni, hogyan bukik el, hogyan hagyja el az Istennek jelenléte. És arról szól, hogy az ördög hogyan küzd az ellen minden áron, hogy minket eltántorítson Istentől. Hogy küzd azért, hogy mi langyos keresztjének legyünk, hogy a kereszténységben ne legyen erő. Amikor ezt a történetet olvastam, akkor eszembe jutott C.S. Lewis Csűrcsavar levelei, amikor a vezérördög és a tanítvány ördög leveleznek egymással, és Csűrcsavar, aki a tanítvány ördög, őrá van bízva egy ember, egy földi ember, és egyszer ez az ember mégis megtér Istenhez, Csűrcsavar minden tevékenysége ellenére. És hát nagyon megfeddi őt a vezérördög, hogy hát hogyan történhetett ez. De aztán rájönnek ketten közösen, hogy hát ezt ki is lehet használni. Mert ha ez az ember megtért, akkor ez azt jelenti, hogy lehet belőle erőtlen keresztjén, álkeresztjén, langyos keresztjén csinálni. És valóban akár Sámson is lehetett volna ennek az alanya, hiszen ha emlékszünk rá, Sámson Izraelnek hatalmas bírája volt. Őt a bírák közül egyedüliként angyal ígérte meg az ő szüleinek, angyal közölte, hogy ő el fog jönni. És nem is olyan véletlenül történt ez a nagy beharangozás, hiszen abban az időben Izrael szorongatták a filiszteusok. Abban az időben játszódik ez a történet, amikor egyre inkább a filiszteusok benyomulnak Izrael területére. És nagyon szükség volt arra, hogy legyen egy bátor, erős vezetője Izraelnek, aki ellenáll mindezeknek, és élére áll az izraeli harcnak. És hát ez az elhíváshoz Sámson nagy erőt is kapott. Ő úgynevezett názérként volt nevelve, ez az izraelieknek egy speciális csoportja volt, nem vághatták le a hajukat, hús nem ehettek, halottat nem érinthetett, tehát különösen Istennek szentelt emberek voltak ők. Azonban Sámsonnak volt egy gyengéje. Aki ismeri Sámson történetét, az tudja, hogy 3 alkalommal is volt dolga nőkkel, és valóban kiderült, hogy hát a nők az ő gyengéje. Amikor az első nőt, aki megismert, el is vette feleségül, egy hétig tartott a házasság, és sokan meghaltak, amikor ez felbomlott. Aztán, ahogy olvastam a történet elején, egy parázna asszonyhoz megy be, csak úgy mellékesen megemlíti a Biblia, és hát Sámson se nagyon érzett bűnbánatot ezért, hogy ő egy parázna asszonyhoz ment be. Nem bízott az ő erejében, amikor rajta kapták, egyszerűen fogta a városkapu, hát magát a kaput, és hát kiszakította onnan, és elámított mindenkit. Isten dolgaival nem nagyon foglalkozott, habár egy nagyon erős, a leghíresebb bírája volt az Istennek. Azért, mert nem tudta, hogy mi a fontos. Igazából nem tudta meghatározni, hogy mi lenne az ő életében igazán fontos. Hogy mire kéne igazán odafigyelnie. És ha belegondolunk, ez az első nagy üzenet számunkra, hogy mennyire nehéz beosztani az időnket, mennyire nehéz beosztani az energiánkat, és bölcsnek lenni abban, hogy mi igazán fontos az életben. Most, ahogy elmúltak az ünnepek, hallottam sokaktól, ugye mondták, hogy milyen volt a karácsony, és hát sokak beszámolójából kiderült, hogy mire odaértünk, hogy a karácsonyfalat összegyűltünk, már nagyon fáradtak voltunk. Foglalkoztunk mindennel, foglalkoztunk a vendégséggel, a közösséggel, foglalkoztunk az ajándékokkal, a munkával, a szabadságokkal, stb. De azzal, ami igazán fontos lett volna, azzal mégsem. Mégis elfáradtunk, és nem sikerült feltöltődni, mondták sokan. És valóban, ha belegondolunk abba, hogy hogyan osztjuk be az időnket, hogyan gondolkozunk arról, hogy mi a fontos, olyan sokszor elbukunk. Néhány apró dolgon felkapjuk a vizet, ezeken zsörtölődünk, vitatkozunk, és elmegy az energiánk. És akkor hallunk ilyeneket, hogy hát már nem volt erőm Bibliát olvasni, nem volt erőm igazán kikapcsolódni, bár pihentem, bár szabadságon voltam, mégsem pihentem igazán, mégsem frissültem fel. Egész nap dolgoztam, nem volt reggel időm arra, hogy Bibliát olvassak, nem volt időm imádkozni, az úgy elfelejtődött, hiszen annyi más fontos dolog is volt, nem tudtam beosztani az időmet, az erőmet. Vagy amikor el kéne menni valakihez, amikor arról lenne szó, hogy valami szolgálat van, akkor olyan könnyű azt mondani, hogy hát nincs erőm rá már, és valóban nincs erőnk rá, elfogy az erőnk. Mert annyi mindennel foglalkozunk, ami nem fontos igazán. Olyan kis dolgokon összeveszünk, ami igazán nem fontos. Fennakadunk olyanokon, hogy ki mit tett, kinek milyen története van, és ezzel szeretünk foglalkozni, ezen csámcsogni, és akkor nincs már időnk arra, hogy imádkozzunk, nincs már időnk arra, hogy feltöltődjünk. És már egészen fiatalon is így vagyunk ezzel, és sokan mondogatják, hogy elfáradtam, nincs már kedvem igazán semmihez. Tanulnom kell, de az Isten igényére már nem jutott idő. Ez az ördögnek a munkája. Ő azt akarja, hogy elterelje a mi figyelmünket arról, ami igazán fontos. Arról, hogy emberek élnek körülöttünk, akiknek bajaik vannak, akiknek örömüzenetre lenne szükségük. De arra kondicionál bennünket a nagy hazudozó, hogy magunkkal foglalkozzunk. És Sámson is ilyen volt. Inkább magával foglalkozott, ő hagyta, hogy a nők kerüljenek az első helyre. Mindenkinek megvan az a gyengéje, talán több is, amit Isten helyére tud tenni. Keresztényként különösen igaz ez. És Sámson még zsarolhatóvá is válik ugye a nők által. Ugye, mondja Delila, hogy ha szeretsz, akkor elmondod, hogy miben van a te erőd. Hát csak nem Istennek fogsz engedni, csak nem azt fogod tenni, amit az Úr mond, hallgass inkább én rám, hiszen én vagyok neked fontos, nem? És ez velünk is megtörténik, csak esetleg lehet, hogy a számítógép mondja ezt, vagy a munkánk mondja ezt, vagy a hasunk mondja ezt, most igazán tömtele a hasad, most ezzel foglalkozz el. Mindenki tudja személy szerint, hogy mi az, ami Isten helyére léphet az életünkben. És Sámson eleinte úgy tűnik, hogy engedelmes Istennek, hiszen nem árulja el, hogy miben áll az ő ereje. De ha belegondolunk, akkor már mégsem engedelmes, elkezd játszani. Kétfelé sántikál. Mert mond is valamit, hogy hát ne haragudjon meg az ő kedvese, és nem is mond igazat, hogy az Istennek titka, az ő erejének titka ki ne derüljön. Nagyon érdekes játék ez. De mindebből látszik, hogy Sámson az elejétől kezdve tudta, hogy veszély van abban, amit Delila művel vele. Ő tudta, hogy nem lehet elmondani azt, hogy miben áll az ő ereje, ezért nem is mondta el eleinte. Ő tudta, hogy az ördöggel játszik. És folytatta a játékot. És hányszor megtettük mi is ezt, hogy tudjuk, hogy valami rossz jön szembe velünk, és elkezdünk vele játszani. Kicsit megengedjük, hogy bejöjjön a bűn, de csak egy kicsit. Nem nagyon, hiszen mi Isten emberei vagyunk. Kicsit megengedem ezt a műsort magamnak. Kicsit megengedem ezt vagy azt. Kicsit beszélek másokról a hátuk mögött. Kicsit most nem engedelmeskedem az Úrnak, de eljárok templomba. Olvasom is az igét, de azért kicsit engedek. Ezt úgy hívják, hogy játék az ördöggel, játék a bűnnel. És Sámson ezt csinálja. És az ő példájából magunkra ismerhetünk. Mert talán azt gondoljuk magunkban, hogy hát lerendezem ezt is, ahogy eddig. Eddig is volt erőm letenni mindezt, majd ezután is lesz. Ez még belefér. És egyik lépés, kis lépés követi a másikat. Egyre több ilyen lépést engedünk meg magunknak. Én nem kezdem sorolni a példákat, mert mindenki tudja a maga életében, hogy miről van szó. És egyre azt vettük észre, hogy Isten jelenléte elhagy bennünket. Pontosabban nem is vettük észre, csak ez a helyzet. Csak azt vettük észre, hogy valami nincs rendben. Hogy egyre inkább eluralkodott rajtunk a sötétség. De azért játsszuk tovább a játékot, hogy mindenki azt lássa, hogy minden rendben van. Pedig véresen komoly a dolog. Nem szabad játszani az ördöggel. Mert az ördög sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent elvesz, ahogy Sámsonnál is történt. És Sámson, ahogy engedte Delilát magához közelebb, és ezt az egész indulatot, egyszer csak belefáradt az ellenállásba, megunta a dolgot. Így írja az Új Szövetség, hogy halálosan megunta, vagy az új fordítás, halálosan megunta az ellenállást. És valahogy így működik ez a törvényszerű, hogyha engedjük be úgy lassanként is akár a bűnöket, nem kell ahhoz nagyon elfordulni Istentől, egy idő után megunjuk az Istennel való foglalkozást. Unalmas lesz az Isten tisztelet, unalmassá válnak a Biblia órák, unalmas lesz az ima óra, unalmas lesz az, hogy a testvérekkel kell foglalkozni és beszélgetni, unalmas lesz a szolgálat, és egyszer csak feladjuk. Hagyjuk ezt az egészet. Azért még a látszatot meghagyjuk, de belül valami már eltűnt. És akkor velünk is megtörténhet az, ami Sámsonnal megtörtént. Delila törbe csalja, és a filiszteusok, és ő szövetségében levágják az ő haját, Sámsonnak a haját, amiben az ő ereje rejlett. Igazából nem is az ő hajában rejlett az ő ereje, hanem az Isten jelenlétében. És akkor a legfontosabb momentumot leírja a Szentíró, hogy akkor elhagyta őt az Úr. Mert erről szól ez az ige szakasz, hogy az Isten jelenlétében van a mi erőnk. És mindaz, amit eddig elmondtam, az pontosan az ellen törekszik, hogy ne legyen Isten jelenléte mi velünk. Ezt nem akarja a szétdobáló. De akkor Sámsont elhagyta az ő ereje, elhagyta őt Isten. De akkor ő felkelt, és úgy gondolta, hogy minden megy tovább a régiben. Le is írja, el is mondja, hogy hát úgy lesz, mint az előtt, hogy most is majd ellenállok, most is levetem őket magamról, és minden más lesz. Újra minden a régi lesz, és mehet tovább a játék. Az ördöggel való játék. Mert nem vette észre, hogy elhagyta Isten. Ez így működik, hogy szinte észre sem vettük, hogy nincs már velünk Isten ereje. Hogy még mennek a dolgok, még járunk ide-oda, még elolvasjuk talán az igét, de Isten ereje nincs már velünk. Sámson még bízott az erejében. Ő nem volt ugyan engedelmes, de várta, hogy Isten ajándékai még jöjjenek, és most is erősítse meg őt. Az ő ajándékaiban bízott. És amikor jöttek a bajok, amikor jött a nagy baj, a probléma, akkor azt gondolta, hogy megint meg fogja oldani. De nem sikerült. Talán valahogy mi is így vagyunk, hogy az elején ugye lelkesek vagyunk, amikor megismerjük Isten, és nem csak az elején, amikor betöltekezünk Isten szent lelkével, amikor érezzük Isten jelenlétét a mi életünkben, és tudunk engedelmesek lenni. Olvasjuk a Szentírást, és ez valóban szól hozzánk, akkor ez egy nagyszerű dolog. Akkor szinte 20 centivel a föld fölött járunk, akkor másképp csiriplelnek a madarak. De amikor valamiért elfordulunk Istentől, valamit nem akarunk megtenni, amit ő kér tőlünk, amikor valamire azt mondjuk, hogy na ez már sok, ebben már ne szólj be, Uram, akkor egyszer csak elhagy bennünket Isten ereje. De mi ezt nem vesszük észre. És olyan ez, mint amikor az autóból ugye kifogy a benzin. Ugye tankolunk vele, akkor addig megy, ameddig van benne benzin. De ha egyszer nem tankolunk bele, akkor egyszer csak el fog fogyni, és még megy egy ideig persze, de egy idő után leáll. Mikor érezzük, hogy berreg a motor, mert már nincs benne benzin, testvérek ezt talán jobban tudják, akkor még egy ideig ugye halad, a lendület viszi, egy idő után megáll. És akkor jönnek a bajok, és nem tudunk mit tenni. Nem tudunk tovább menni. És egyszerre azt érezzük, hogy nincs erő, nincs nafta, nincs kraft. Nem tudunk ellenállni semminek, ami jön az életben. Nem tudjuk kezelni a problémáinkat, azt érezzük, hogy minden összedől körülöttünk, összecsapnak fejünk fölött a hullámok. Sokan bizonyságot is tesznek erről, hogy már egy e-mail elküldése annyira nagy feladatot ró rám, annyira elfáradok tőle, nincs semmihez erőm most már. Nem tudok semmit sem tenni. És ez azért van, mert Isten ereje már nincs ott. És ez azért van talán, mert azt gondoljuk, hogy a látszat az a valóság, de nem. Még olvassuk a Bibliát, még eljárunk a templomba. Ahogy Sámson is ugyanazt akarta csinálni, ami azelőtt bevált. Ugyanaz volt a forma, de már nem volt benne tartalom. A forma megmaradt, de erő már nincs benne. A mi hitünkben van-e még erő? Vagy csak forma csupán? Üres formák vannak, és azt hiszük, hogy Isten ereje velünk van, pedig nem. És ha belegondolok az európai kereszténységbe, akkor nagyon ez a helyzet, hogy a templomok még állnak, virítanak a katedrálisok, sok turista jár beléjük. Még a statisztikák is nagyjából azt mutatják, hogy hát még azért vannak vallásos emberek, de a formákon kívül nincs tartalom. Egyre fogy a kereszténység. És ha megnézzük a kínai kereszténységben, ott valahogy nincsenek ilyen formák, de ott van Isten ereje. És milliók térnek meg. És mi nem tudunk erőt mutatni az embereknek, pedig erre lenne szükségük. Mindenki azt várja már tőlünk, az Isten fiaitól, az Isten gyermekeitől, hogy igen, ebben van erő, ez kell nekem. Mert nem csak minket terhelnek a világ problémái, hanem mindenkit, aki ember és a Földön él és munkából él. És mindenki arra vágyik, hogy végre lenne egy kis erő, mert senki nem talál a tévéműsorokban, a gazdagságban nem talál erőt, az újból és újból újra indított párkapcsolatokban, amik semmibe mennek, és mindenki azt veszi észre, hogy nincs erő. És kimutat majd nekik erőt. Mert Isten ereje velünk lehet, ha Isten velünk van. És Isten jelenléte ezért mindennél fontosabb kell, hogy legyen számunkra. Mert mi nem más csinálunk rossz esetben, sőt azt kell mondanom, hogy ez a valóság, hogy nem erőt nyújtunk, hanem a vallásos formákat akarjuk rájuk erőltetni. Gyere el a templomba, csináld azokat, amit mi csinálunk, és akkor majd jó lesz. De nincs erő benne, és ez nem kell senkinek. Ez nem tetszik senkinek. Kövessem a vallásos formákat, de igazából nem kapok semmit. Valaki mesélte, hogy volt egy szomszéd pár egymás mellett a faluban, nem erről a faluról beszélek, és az egyik megtért a két szomszéd közül. És eljárt templomban, nagyon örült, és egy idő után őt is elhagyta Isten ereje, mert valamiért nem akart Istennek engedelmeskedni. És a szomszéd egyre másra azt hallotta, hogy káromkodik a megtért hívő, hogy egyre másra megbotránkoztatja őt. És akkor mondja ez a hívő testvér ennek a hitetlennek, hogy hát gyere templomba, hát a templomban nagyon jó. És akkor ez a testvér azt mondja, hogy hát miért mennék el a templomba, amikor te ugyanolyan vagy, mint mi, akik itt vagyunk, sőt, gyakran rosszabb. Miért járjak én el a templomba? Hol van az az erő, amiről beszéltek, amiről beszélsz? Az emberek erőt várnak tőlünk. Sokszor mondjuk, hogy Isten hatalmas feladatot akar ránk bízni, és már rég indítani akarna. És van, hogy a vele való közösséget át is éljük. De az, hogy az elhívásunknak megfelelően tudjunk viselkedni ebben a faluban, a mi közösségünkben, ahhoz Isten jelenlétére van szükségünk. És jegyezzük meg, a sátán azt akarja, hogy ez ne történjen meg. Ő azt akarja, hogy lagyi keresztjének legyünk. Hogy így kétfelé játszunk, ahogy Sámson tette. De Isten ki akar bennünket húzni ebből, és még van rá lehetőség. Még meg lehet tenni, hogy imádkozunk őhozzá, hogy bocsánatot kérünk, csendben elvonulunk a mi csendességünkben, hogy valóban olvassuk a Bibliát, hogy valóban úgy vettünk részt az alkalmakon, hogy valóban azt keressük, hogy hogyan szolgálhatnánk a többieknek, még van rá lehetőség. Sámsonnak nem volt visszaút. Mert talán tudjátok, a felolvasott történet után még egy utolsó imádságban Sámson kéri az Urat, hogy még egyszer adja meg az erőt neki, hogy összeomlatta azt a házat, amiben a filiszteus fejedelmek vannak, és ő is halljon meg vele, velük együtt, és ezt megadja Isten, de neki már nem volt igazából visszaút. És hogyha a Sámson elhívását nézzük, akkor abból a szempontból még nagyobb az ő tragédiája, hogy mi az, amit várt Isten tőle, és mennyire nem sikerült ezt beteljesíteni. Isten tőlünk is sokat vár. Vagy hát, ha belegondolunk, akkor mégsem olyan sokat. Csak annyit, hogy higgyetek ő benne. Tényleg higgyetek ő benne. És amikor lehet, tegyetek bizonyságot ő róla. Hogy olvassátok az ő igéjét, és legyetek vele olyan kapcsolatban, hogy halljátok, hogy mikor szól. Hogy most ezt Isten mondta nekem. És akkor az Isten jelenléte nem egy mese lesz csupán, hanem egy valóság. Hogy töltsön be Isten szent lelke bennünket, és abban erő lesz. Mert olyan dolgokat teszünk majd meg, ami emberi értelemmel értelmetlennek tűnik, de az Isten országában egy hatalmas erő. Mint egy, amikor készültem erre a prédikációra, olvastam egy történetet egy lelkésztől, akinek volt egy nagyon szépen éneklő kórista lánya a kórusában, a gyülekezetben. És ott volt egy közösségi helységük, mindenki ott el volt foglalva magával, és ez a lány énekelt. És gyönyörű szépen énekelt, mindenki nagyon örült, és bíztatta őt, hogy énekeljen. És ez a lelkész valahogy a szívében érezte, hogy Isten azt mondja neki, hogy mondja meg ennek a lánynak, hogy nem kedves Istennek most ez az ének. És ő is majdnem ellenállt, ez a lelkész is ellenállt az Istennek, és azt mondta, hogy Uram, hát hogy mondhatnám meg neki, hát mindenki tapsol neki, meg hát a legszebben éneklő lányról van itt szó, én ezt nem teszem meg. De aztán mégis egy órával később mégis úgy adódott, hogy találkoztak, behívta magához a lelkész, és azt csak annyit tudott elmondani, szinte mint Jónás, hogy azt az egy mondatos prédikációt mondta neki, hogy Istennek nem kedves a te éneked, amit tettél most a közösségi helységbe. És ez a lány elsírta magát, és zokogott, és soha többé nem akart énekelni a közösségben. És ennek a lelkésznek a lelkébe beívódott az a zokogás, az a fájdalom, amit látott ennek a lánynak az arcán. És 3 hónappal később még oda járt azért ez a lány, azt kapta Istentől, hogy most egy szolgálat alkalmával kérje fel ezt a lányt, hogy segítsen neki az ének szolgálatban. Megtette ezt a kérést, és ez a lány aztán írt egy héttel később egy levelet, elénekel, segített neki énekelni. Írt neki egy levelet, hogy tiszteletes úr, nagyon hálás vagyok az ön hitéért és engedelmességéért, mert rájöttem, hogy Isten az én gőgösségemet, az én önteltségemet el akarta venni, és megtette. És most már nem arra tekintek, hogy nekem milyen szép a hangom, hanem arra, hogy hogyan szolgálhatok az Úrnak. Erről szól az Istennek való engedelmesség. Lehet őt kérni, és akkor velünk lesz Isten ereje, ami mindennél többet ér a mi számunkra. És miénk lesz ez a jutalom, amit Isten ígér számunkra, nem csak oda át, hanem már itt a Földön. Ne elégedjünk meg azzal, hogy Isten gyermekei lettünk, és megtértünk, és van örök életünk. Mert Sámson sem csak arra hívta el az Úr, hogy Izrael bírája legyen. Hogy elfoglalja ezt a pozíciót, valahogy töltse ki, aztán kész. Sámsontól azt várta az Úr, hogy Izrael vezéregyénisége legyen, mert megadta hozzá az erőt is, de végül nem az lett. Azt várta tőle, hogy vezesse Izrael seregeit a filiszteusok ellen, és visszaszerezze az országot. Tőlünk sem csak annyit vár Istenünk, hogy üljünk a nagy örömben. Mint ahogy Jézus is mondta tanítványoknak, hogy le kell menni a hegyről. Jó itt ugyan nekünk, de le kell menni a hegyről. És lehet, hogy ez fájdalmat jelent, hogy kilépünk a langyi kereszténységből. Lehet, hogy fáj. Lehet, hogy kellemetlen, mert kinevetnek mások. Lehet, hogy más keresztjének nevetnek ki bennünket. De Istennek ereje mindennél többet ér. És akkor lesz győzelmes életünk. Korábban mindig úgy fejeztem be a prédikációimat, hogy adja meg Isten, hogy minden így legyen. Most úgy fejezem be, hogy mindenkit bátorítok és bíztatok arra, hogy vegye Istennek erejét, és imádkozzon Istennek közelségéért, és megtegyük mindazt, amit Isten tőlünk már. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy te szólsz hozzánk, és nem maradsz csöndben. Hogy időről időre fölébresztesz bennünket, és figyelmeztesz bennünket, hogy a te jelenléted mennyire fontos a mi számunkra. És hogy mennyire szükségünk van a te erődre, és hogy az igazi erő az nem másból jön, hanem te tőled. Urunk, bocsáss meg, hogy másban kerestük az erőt. Vagy csak egyszerűen lemondtunk rólad, halálosan meguntuk a neked való szolgálatot, a kétfelé sántikálást. Urunk, bocsáss meg azt, hogy az embereknek is meg akartunk felelni, meg neked is egyszerre, de íme meguntuk már. Urunk, szeretnénk csak neked szolgálni. Urunk, szeretnénk azt, hogy csak te légy a mi Urunk, és valóban csak az érdekeljen bennünket, hogy a te közelséged velünk legyen, mert ez a mi erőnk. És valóban szeretnénk átélni azt, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Urunk, így kérünk, hogy légy velünk. És adj erőt és bátorságot arra, hogy akkor is, amikor kellemetlen vagy fájdalmas lemondani a mi önzésünkről, a mi magunkkal való foglalkozásról, akkor is meg tudjuk tenni. És ne a fájdalmakra, hanem te rád nézünk, és arra a jutalomra, amit te adsz, arra az örökké szóló jutalomra, amit te tudsz adni a mi lelkünkbe. Urunk, erősítsd meg bennünk ezt, hogy mi a te békességedet és a te erődet vágyjuk, és azért tesszük mindezt. És tudjuk, Urunk, hogy te megadod. Így áld meg a mi egész közösségünket, hogy engedelmes szolgáim legyünk. Hogy tudjunk szolgálni ennek a településnek, ennek a falunak, és mindenkinek, aki körülöttünk van. Áld meg a mi hazánkat, hogy megtartásra való nemzet legyünk. Áld meg Európát, hogy végre ne csak egy ilyen látszat kereszténység legyen, hanem a te erőddel telített, isteni jelenléttel telített kontinens legyünk. Urunk, őrizd meg minden veszélytől, háborútól. És imádkozzunk a mi gyászoló testvéreinkért, most különösképpen is. Urunk Istenünk, te pótoltad számukra azt az űrt, ami most elvesztett szerettük, miatt keletkezett az ő szívükben. Vigasztald őket. És imádkozzunk a betegekért. Urunk, te vagy a legnagyobb orvos, te gyógyítsd meg őket. Kórházi ágyon vagy otthoni ágyon segíts a mi betegeinken. És így dicsőítsd meg a te nevedet a mi egész életünkben, ránk következő időben. Ámen.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.